Anikó soha nem gondolta, hogy valami ennyire fájhat. Miközben embriópózban ringatja magát a lehúzott reluxák mögött, mintha ezer apró kés szurkálná belülről a koponyáját. Abban reménykedik, hogy a sötét homály talán majd egy kicsit oldja ezt a borzalmas migrént. A migrént, amire a házi orvos a nyeglén csak annyit mondott, ugyan mindenkinek fáj a feje néha. A vörös hajzuhataga rátapad izzadt targójára, és narancsos hínerként tekereg a párnán. Érzi, ahogy lassan a fájdalom miatti kimerültség felőröli az energiáit, és mély álomba merül. Ilyetten zihálva ébred, mint aki egy délutáni szundi miatt épp elkésett munkából vagy egy fontos találkozóról. Sietve felül, de a mozdulattól annyira megszédül, hogy a falnak kell támaszkodnia, hogy visszanyerje az egyensúlyát. A telefonját keresi az összegyűrt ágynemű között, amit direkt kikapcsolt, hogy tudjon pihenni egy kicsit. Gyorsan bekapcsolja és füléhez emeli. Halló, hol találkozunk a koncert előtt? Nyögi rekett hangon a telefonba. Párja válasza pedig teljesen ledermeszti. Drágám, az tegnap volt. Átaludták két napot. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Pogány Anikó érezte, hogy valami nincs rendben vele, de hosszú időbe telt, mire végre megkapta az embertelenül közölt diagnózist. De nem nyugodott vele, hanem időt, energiát és pénzt nem kímélve próbálta megváltoztatni azt, ami egyes egészségügyi dolgozók szerint megváltoztathatatlan. Hogy visszafordíthatatlanul meddő. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Anikó gyomorgörcselül a házi orvosnál. Visszhangzik benne, ahogy a fehérköpenyes férfi legutóbb elküldte, amikor kínzó migrénre és túl hirtelen felszedett kilókra panaszkodott. Fogyjon le és vegyen be egy aszpirint. Ezt elsőre elfogadta még akkor is, ha megszényenülve ment ki. Most, a kétnapos alvás után viszont a doktor is vakarja a fejét. Lassan két ujjal pötyög a gépbe és hidegen mondja. Elküldöm egy vérvételre. A következő alkalommal Anikó már a labor eredményekkel a kezében kopogtat be. A körzeti orvos kis tanakodás után megnyugtatva közli, hogy a cukra ugyan magas, de amúgy minden rendben. A biztonság kedvéért felír egy gyógyszert. De a gyógyszer nem segít. Sőt, Anikó már a mérleg közelébe sem mer menni. Érzi, ahogy napról napra dagad. Endokrinológushoz fordul, ahol kiderül, hogy a pajzsmirigye extrém módon begyulladt. A kézhez kapott eredménye a felső határérték 400-szorosa volt. Kavarogtak benne az érzések, amikor kilépett a rendelőből. Nagy kő esett le a szívéről, mert végre megtudta, mi a baja. Aztán belenyilal a bizonyosság, hogy akkor ezért nem jön össze a gyerek. Párjával még ugyan friss volt a kapcsolata, de már fél éve, szinte a kezdetektől próbálkoztak. Ezért megnyugodott, hiszen végre megtudta, mi a sikertelenség oka. Ha szerencséje lesz, akkor a most felírt gyógyszer hat majd. De ahogy a doktor magyarázta, lutri kinél mi válik be.
Nekem az első hatott. Úgyhogy ez így nagyon jó volt, hogy rögtön sikerült beletalálni, csak a mellékhatások nem voltak túl fényesek, mert kisebesítette a bőröm, meg elkezdett csomóba hullani a hajam. Úgyhogy mondtam, hogy de jó, még kopasz is leszek, tehát ez szerencsétlen. Még ezzel is megbirkózik. A mellékhatások miatt mondták, hogy akkor lehetőleg kéne állni ezzel a gyógyszerrel, de én úgy voltam, hogy nem. Tehát, hogy végre megtaláltuk azt, ami használ, majd visszanő a hajam meg a bőröm, de maradjunk ennél.
Folytatták tehát a kezelést, és bár a derékig érő hajzuhatag látványosan megfogyatkozott, a kellemetlen tünetek ellenére a labor eredményei egyre jobbak és jobbak lettek. Egy év után eljutottak odáig, hogy az orvos áldását adta arra, hogy újra próbálkozzanak a gyerekkel. Anikó újjongott a hír hallatán, ugyanis ekkor már nagyon vágyott egy gyermekre.
Bennem kimondottan az volt, hogy nem szeretnék babát, hogy nem szeretem a gyerekeket, és a babákat kimondottan idegesítettek, irritáltak, nem értettem, hogy más mondja, hogy baba illat, milyen cuki, hanem te hogy cuki, nyálas, zajos, hangos, büdös, nem. Nekem ez nagyon kimondottan taszító volt, és egyszer csak így elkezdett jönni ez a, na jó, de az enyém az biztos más lesz. És ez egyre erősödött így az évek alatt.
Vágya olyannyira megszilárdult, hogy a korábbi hosszabb párkapcsolatának is azért vetett véget, mert a párja kategorikusan kijelentette, még nem akar gyereket. Anikó azonban nem szeretett volna arra a sorsa jutni, mint napjainkban meg annyi nő, akik a 30-as éveiket azzal töltik, hogy Pán Péter szindrómás szerelmük döntésére várnak. Úgy határozott, nem mástól teszi függővé, hogy lesz-e saját családja. És amikor eljutott idáig, szakított párjával. És azt is megfogadta magának, hogy ha nem talál magának új társat, akkor kész egyedül gyermeket vállalni. Ez persze rendkívül nehéz döntés volt. De mivel gyermekkorában azt látta, hogy az édesanyja mindig, minden helyzetben helyt tudott állni, ezért elhatározta, hogy meglépi a szakítást.
Úgy lett vége a kapcsolatnak, hogy volt egy befizetett síút, amivel meglepett, hogy menjünk el, és mondtam neki, hogy nem jó, mert nekem randim van. Pont akkor, amikor a síút van, úgyhogy menjen, sieljen, és a síút alatt írtam neki, hogy mire haza jönne, már ne ide jöjjön, mert összeraktam a cuccait. Így volt a váltás, és ő még akkor sem fogadta el, nem hitte, hogy ez komoly.
Anikó azonban nagyon is komolyan gondolta. És mivel nem szeretett volna több időt pazarolni bizonytalan férfiakra, tudatosan randizott. A társkereső oldalon, ahová felregisztrált, kertelés nélkül leírta, milyen párt keres magának. És azt is, hogy nem tudja elképzelni az életét gyermek nélkül.
Elfogyott a türelmem. Úgy éreztem, hogy az új kapcsolatban már nem tudok többet tolerálni. Annyira elfáradtam, hogy végre kell valaki, akivel nem szenvedek idézőjelben, hanem mennek a dolgok maguktól, hogy nem kell mindent tízszer elmondani, megkérni, hanem hogy ugyanaz a cél, és hogy együtt húzzuk azt az igát.
A mostani párjával a Tinder online húspiacán találkoztak. És bár Anikó nem hitt abban, hogy majd egy app segít megtalálni az igazit, mégis így lett. Meglepően gyorsan egy hullámhosszra kerültek Mátéval. Ebben határozottan segített, hogy a keresés során mindkettőjüknek prioritás volt, hogy egy olyan társat találjanak, akivel lehet közös jövőt tervezni. Az ismerkedésük során nem voltak titkolózások és félrebeszélések. Mindketten nyílt lapokkal játszottak. Észre sem vették, és már az első gyermeküket tervezgették. Aki azonban sehogy sem akart megérkezni. Bár az orvos szerint Anikó pajzsmirigye rendbe jött, minden egyes havi vérzéssel tovább nőtt benne a baljós érzés, ezért újra bejelentkezett a nőgyógyászához. Tudta, hogy valami nincs rendben.
Mondtam neki, hogy igazából mi próbálkoztunk eddig is, tehát hogy nem védekeztünk, kivéve abban a pár hónapban, amikor kiderült, hogy itt nem kéne most jelenleg babázni, de hogy előtte mi próbálkoztunk, és hogy szerintem ezzel is valami gond van, és mondta, hogy nem, ez már csak az én beképzelésem, hogy nyugodjak meg, minden rendben van, fiatal vagyok, próbálkozzunk, és eltelt még 3 hónap, és mentem hozzá vissza, hogy nem, valami nincs rendben, menjünk tovább, nézzünk ennek is utána, és mondta, hogy ki lehet kérni a hormonpaneleket erre kimondottan, de hogy szerinte korai, meg fölösleges, de pont az ismerősi körben volt egy lány, aki nagyon-nagyon régóta küzd ezekkel, és ő mondta, hogy bárcsak hamarabb elkezdte volna, bárcsak hamarabb kikérte volna, hogy annyira sok idő mire rájönnek, hogy mi a gond, és segíteni tudnak, hogy én kötöttem az ebet a karóhoz, mondtam, hogy magámba jövök, kifizetem.
A doktor végül elvégeztette a női nemi hormonpanel vizsgálatot, amire az orvosok nem nagyon hívják fel a figyelmet a szokásos nőgyógyászati vizsgálatok során. Pedig fontos információkat tartalmaz egy-egy ilyen labor eredmény. Főleg a termékenységről ad pontosabb képet. A ciklusfüggő hormonok szintjét két vérvétellel, a ciklus harmadik és 21. napján vizsgálják. Anikónak, mint a legtöbb nőnek, fogalma sem volt arról, hogy ezek a hormonokat jelölő betűk pontosan miket takarnak.
Telefonon beszéltem a doktor úrral, pont vezettem, és mondtam neki, hogy jó, persze, diktálja, megjegyzem, és így FSH, AMH, ezért leraktuk a telefont, milyen betűk voltak, atya úristen, félreálltam, így kerestem papírt, és visszaírtam, mondom, mégse jegyeztem meg. Ja, akkor most már írom. De igen, most már írom. És akkor így elmentem megcsináltatni a vérképet, de amikor megkaptam az eredményt, sem tudtam, hogy mit jelent. Uh-huh. Tehát azt láttam, hogy nem jó, de hogy ez mi, mit nézünk, azt nem.
Ült az asztal előtt, kezében a laborlelettel, amin ismeretlen betűk és számok sora szerepelt. AMH, FSH, LH. Szinte mindegyik mellett apró csillagok, amikről jól tudta, ezek bizony azt jelölik, hogy az értékei a normál tartományon kívül esnek. Tehát valami gond van velük. Az AMH-n megakadt a szeme. 0,02. Az majdnem nulla. Felcsapta a laptopot, és amíg a rendszer felállt, a kijelző kék fényében a kezébe temette az arcát. A szíve a torkában dobogott, lángolt a bőre. Zsigerileg érezte, hogy mindjárt valamilyen rossz hírrel szembesül. Szabályosan remegett a keze, miközben elkezdte beírni a keresőbe. Alacsony AMH, magas FSH, kevés progeszteron. Különféle babaváros Facebook csoportokba regisztrált és segítségkérő posztokat írt. De minél többet tudott meg, annál inkább kétségbe esett. Forgott vele a szoba. Arra sem emlékezett, hogy mikor hívta fel a párját, aki pár perccel később már a karjaiban ringatta. A netes találatok sötét képet festettek az állapotáról. Alig van petesejtje, és ami van, az valószínűleg nem életképes. Nem jó a progeszteron értéke sem, sőt, gyakorlatilag peteérése sincs.
Meg ugye hívogattam a barátokat, akiknek hasonló gondjuk volt, hogy nektek milyen volt ez az érték. Például, aki már 6 éve lombikozott és nem sikerül, és sokkal jobb értékek voltak. Sokkal jobb. Volt, aki mondta, hogy figyelj, lehet, hogy nem lehet saját gyereked, hogy lehet, hogy csak donor petesejtel, hogy ez azt jelenti, volt, aki mondta, hogy csak lombikkal. Rögtön ez a bejött, hogy lombik nekem, ez a valóság, hogy én nekem lombik, csak mással van ilyen, máshonnan hallunk ilyet. Annyira távolinak tűnt az egész, hogy nem, ez nem lehet. És akkor hívtam az orvost is, ő rögtön, hogy azonnal kapcsoljam ki ezt a gépet.
Anikó azonban nem tudott leállni. Azonnali válaszokat akart. Reménykeltő szavak után kutatott. Amikor nem a netet böngészte, kétségbe esette hívogatta azokat a barátait, akikről tudta, hogy meddőségi kezeléseken vesznek részt. Ezek a telefonhívások csak még jobban elkeserítették. Ugyanis még azoknak is sokkal jobbak voltak az eredményei, akik már hosszú évek óta lombikoztak. A 33 éves nő teljesen összeomlott. Úgy érezte, hogy minden, amin eddig keresztül ment, értelmetlenül történt. Hisztérikus állapotban rontott be az orvosához a leletekkel.
Oda mentem, kivártam a sort, így behívott akkor időpont nélkül, és ő teljesen másokat mondott. Te azt mondta, hogy ez egy pillanatnyi érték volt, befolyásolhatta egy csomó minden, hogy ne ijedjek meg, majd nézzünk még egy vérképet, lehet, hogy laborhiba, tehát egy csomó minden, és akkor megnyugtatott valamennyire, néztünk még egy értéket, és rosszabb lett.
Az AMH szintje tragikusan alacsony volt. Ez az érték mutatja meg, hogy egy nőnek még mennyi érés előtt álló, a megtermékenyítés lehetőségét magában hordozó petesejtje van. Ez lehetett a korábbi pajzsmirigy problémája miatt is, de befolyásolhatja a túlsúly, vagy épp a kóros soványság, a dohányzás, az autoimmunbetegségek, vagy a D-vitamin hiány is. Anikó joggal ijedt meg, hiszen más hormonjai is rosszul álltak. A vérében magas koncentrációban volt a tüszőérést elősegítő hormon, vagyis az FSH, amelynek az emelkedett szintje olyan betegségekre és állapotokra hívhatja fel a figyelmet, mint a klimax, az alacsony progeszteron szint, a policisztás ovárium szindróma, az inzulin rezisztencia vagy a Schmidt szindróma. Alacsony AMH szint esetén a szakemberek többsége a különféle vitaminkészítmények szedését javasolja. A vitamin beépüléséhez sok idő kell, ezért azt javasolják Anikónak, addig is keressen fel egy meddőségi centrumot. A kezelések Magyarországon 2021 óta ugyan ingyenesek, viszont akár 3-6 hónapot is várni kell az első konzultációig. Anikó dolgát az is nehezítette, hogy a koronavírus ideje alatt próbálkozott, amikor csak telefonon lehetett beszélni az orvosokkal. De ezekre az időpontokra is előzetesen kellett bejelentkezni. Anikó idegesen simítgatja szoknyáját a térdén. Márvagy 20-szor megszámolta rajta a redőket, miközben a másik kezével a mobilját babrálja. Elhatározta, hogy ma felhívja a meddőségi klinikát. Bejelentkezik, és kikönyörög egy mihamarabbi telefonos konzultációt. De valahogy nehezére esik elindítani a hívást. Végül elszámol magában 3-ig, és lenyomja a zöld gombot. Csak cseng és cseng a telefon. Hosszú percekig hallgatja az idegörlő zenét. És már épp bontaná a vonalat, amikor beleszól egy női hang. Anikó mély levegőt vesz, és belevág a mondandójába.
És elmondtam az értékeket, és azt mondta, hogy jaj, állj, akkor ki is húzza az időpontom, mert hogy 14 feletti FSH-val nem fogadnak senkit, gyakorlatilag visszafordíthatatlan meddő vagyok, én ezt nem tudom. Mit akarok itt, Lombikot? Mondom, mi vagyok? És mondta, hogy meddő, nem ad erre időpontot, tehát ezt fogadjam el. És így viszont hallásra, és így lerakta a telefont. Mondom, ezt nekem eddig senki nem mondta. Tudtam róla, hogy baj van, meg a barátok ugye riogattak, de hát most mindenki riogatja a másikat, meg ezek a Facebook csoportok, és akkor visszamentem megint a nőgyógyászhoz, hogy ezt a választ kaptam, és mondta, hogy közben ő is felvette a kapcsolatot a kollégákkal, és tudja. Ő tudja, csak ezt nem akarta így elmondani még, mert hogy rosszabb ez a tudat, többet árt, mint a valóság, és hogy nem kellett volna ezt még megtudjam.
Anikó előtt elsötétül a világ. Úgy érzi, mintha folyamatosan zuhanna. Minden, amibe eddig kapaszkodott, kicsúszik a kezéből, és elnyeli egy feneketlen verem. Hisztérikusan járkál a lakásban, felváltva szitkozódik és sír. Fülében pedig ott csengenek az egészségügyi dolgozó érzéketlen szavai. Visszafordíthatatlanul meddő. Visszafordíthatatlanul meddő. Aztán az orvosa hívja, aki már egy kicsit enyhébben fogalmaz. Valóban rosszak az eredmények, és jelen pillanatban tényleg alig van esély egy babára, de fiatal még. Folytassa a vitaminkúrát, és keressen egy másik meddőségi klinikát, ahol emberi módon kommunikálnak vele.
Mondta, hogy próbálják meg más intézményt. Uh-huh. Lehet, hogy csak náluk van ez a határérték, hogy ők megszabták ezt a 14-es számot, és hogy lehet, hogy máshol magasabb ez a szám, és hogy fogadnak. Meg a másik, hogy nem azért megyek oda, mert tök jó 14-es értékem van, hanem azért megyek oda, mert baj van, és szeretnék olyan értéket, és ehhez kellene egy kompetens orvos, aki ezt meg tudja velem együtt valósítani, nem pedig egy diagnózis, hanem egy ilyen leírás kellett volna, egy kész, fogadd el, hogy visszafordíthatatlan meddő vagy. Tehát ez is, hogy mondom, akkor most vissza lehet fordítani, vagy nem? Mert mondom, ezt közölték velem, és mondta, hogy ez egy bunkó volt. Ne foglalkozzak ezzel, hogy ezt mondta, ez egy jelenlegi érték. Tehát mindig ebbe kapaszkodtak, hogy ez a mostani rossz, de hogy ezen lehet változtatni.
Hallgatva a nőgyógyászára, Anikó végül úgy döntött, hogy nem hajlandó elfogadni a számára elfogadhatatlant, és belevetette magát a kutatásba.
Én elég makacs vagyok, meg kitartó. Eleve, hogyha valamit a fejembe veszek, általában addig nem nyugszom, amíg nem sikerült. Volt egy ilyen saját kis motor, beépített motorom, ami hajtott. De összességében a kutatást, hogy mindig olvastam, hogy kinek hogy sikerült, nagyon sokat cseteltem, nagyon sokan írtak, amikor még kiposztoltam ezt a vérképet, hogy ez a helyzet, hogy ez mit jelent, akkor nagyon sokan írtak, akik hasonló cipőben voltak, és egyrészt ezek a kapcsolatok is, bár sose találkoztunk meg, nem beszéltünk telefonon, mégis úgy motiváltak, hogy neki ezt mondta az orvos, neki ezt mondta, hogy még mit nem próbáltam, folyamatosan bővült a paletta, és mindig így reményt adott.
Hogyan tudta Anikó a legsötétebb napokon túllépve folytatni a küzdelmet azért, hogy gyereke lehessen? A rövid szünet után kiderül.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Anikóék mindennek utána mentek. Kikutatták, melyek a legjobb vitaminok, mit érdemes még kipróbálni. Gyökeresen váltottak életmódot. Lelkileg rendkívül megterhelő időszakon mentek keresztül Mátéval. Orvostól orvosig rohangáltak. Marok számra ették a táplálék kiegészítőket, miközben anyagilag is lenullázták magukat. Mint a legtöbb meddőségi problémákkal küzdő párnak, nekik is hatalmas kihívásokkal kellett megküzdeniük. Így Anikó már arra is gondolt, hogy az lenne a leghumánusabb, ha elengedni a párját.
Finoman szólva, házi sárkány voltam a leletek után, a hiszti rohamok, a sírás. Én egyébként nem vagyok egy sírós lány, de amennyit én a kapcsolatunk elején sírtam, tényleg amit ő kapott belőlem, az így egy összefoglalt dózis az egész életemben a legrosszabb periódusról. És hát az ő szempontjából a legnehezebb időszak az volt, hogy amikor közölték velem, hogy meddő vagyok, és hogy lombik petesejtel sem, akkor én mondtam neki, hogy szakítsunk.
Máté azonban erről hallani sem akart. És nem is volt nagyon idejük ezen vitatkozni, ugyanis az események tovább sodorták őket az úton. Külföldi oldalakat bújtak, minden lehetőséget felkutattak, és amit a pénztárcájuk elbírt, azt ki is próbálták. Havonta csak a vitaminok 80 000 forintba kerültek, de mellette bevetettek szinte minden létező alternatívát. Anikó elsajátította az Aviva tornát. Hatalmas mennyiségű ovulációs tesztet szerzett be, és ha kellett, ha nem, pisilt rájuk. A romantikát sútba vágva akkor szexeltek, amikor lehetett. És egy ismerős ajánlására a Neuropresst is felkeresték. Ez egy egyedi reflexológián alapuló komplex terápia. A talpon és lábfejen lévő idegleképződési pontok manuális, ismétlődő, meghatározott módon történő ingerlésével ér el változást a szervezetben. Azonnal közölték vele, hogy nagyon hosszú a várólista, hónapokig is eltarthat, mire sorra kerül. A kellemes nyári meleg még nem csapott át a déli hőségbe, amikor Mátéval megérkeztek a balatonparti üdülőhöz. Az autó motorja még járt, Anikó kiszállt, hogy megnyújtóztassa a végtagjait a szabadság levegőjében. Az arcát megcsapta a finom nyári szellő, mélyen beszívta a tó reggeli illatát, és már épp azt tervezte, hogyan fognak ejtőzni a parton. Amikor megcsörrent a telefonja. A Neuropresstől hívták, hogy felszabadult egy időpont. 2 órán belül kéne a városba érni. Anikó egy pillanatig sem gondolkodott. Mátéval sietősen kipakoltak az autóból, adtak egymásnak egy gyors csókot, és a nő céltudatosan taposott a gázpedálra.
Így sikerült megszerezni az első időpontot, és ott egy nagyon más szemléletű megközelítéssel találkoztam. Ott ugye a talpból mondják meg, hogy milyen betegségeid vannak, és mindent elmondott. Vittem a ilyen stóc paksamétámat, hogy adom át, és mondta, hogy nem, először megvizsgál, és utána beszélgetünk. És úgy, hogy bele se nézett, diktált az asszisztensnek azt, ami a paksamétában volt.
Anikó egy meglepően más hozzáállással találkozott, mint korábban a telefonon keresztül a meddőségi klinikán. Ezen a helyen érezte először úgy, hogy holisztikusan közelítenek a problémájához, és nem csak a biológiai oldalát nézik a meddőségének.
Egy csomó mindent elmondott, ami bennem volt, és mondom, atya ég, mondom, belém lát ez az ember, és ő például azt mondta, hogy ezek az értékek ugyanaz, mint a nőgyógyászom, hogy a jelen pillanat értékei, hogy ezek nagyon rossz értékek, de helyrehozhatóak. Egy 3 hónapot kér, hogy körülbelül annyi lesz, hogy helyrehozzon. És ez volt az első olyan, hogy nem vagyok beteg, nem vagyok visszafordíthatatlan meddő, hanem hát most egy kicsit van itt egy gubanc, de megoldjuk. Ő teljesen ezzel a mentalitással így átformálta az egészet. És akkor úgy mentem már le a páromhoz, vissza a telekre, hogy mondom, megvan az emberünk. Minden jó 3 hónap múlva, mondta, hogy most felejtsük el a babacsinálást, teljesen most erre ne fókuszáljunk, ne nézzem az ovulációt, ne teszteljek semmivel, ne figyeljek, érezem jól magam, és majd ő szól, amikor elkezdhetünk újra éles lövészetben babát gyártani. És eközben már a másik klinikával is felvettük a kapcsolatot, oda meg a páromat is végre behívták, mert addig senki nem vizsgálta őt. Hogy mondjuk a férfi oldalról van-e bármi gond, azt nem nézték, mert lehetett volna ott is.
Igen.
És végre kaptunk spermatogramra időpontot, mert oda is nagyon hosszú volt a várakozási idő, és ugye ott még meg is szabják, hogy 5 nap megtartóztatás kell, mielőtt mintát ad. És én lementem a telekre, és hát hétfőre volt az időpontja, és mondtam, hogy engem nem érdekel az időpontod, mondom, ez most olyan jó hír, meg minden, és hát kiderült, hogy az elszúrt időpontjából fogant a babánk.
Ezt persze akkoriban még nem tudták. Mindeközben egy retteget PETE vezeték átjárhatósági vizsgálatot is elvégeztek rajta, és kiderült, hogy még egy dolog akadályozza a teherbeesését. Az egyik letapadt PETE vezetéke. Szerencsére műtét nélkül egy nagyobb adag kontraszt anyaggal sikerült az elzáródást feloldani. Így legalább már ez nem akadályozta a megtermékenyülést. Fogadták őket egy másik meddőségi klinikán is, ahol jóval pozitívabban álltak a nem túl fényes leletekhez.
Közben a másik klinika is, akikhez bejutottam, ott kifogtam egy nagyon fiatal orvost, és ő például végre nem egy tipik orvos volt, aki jó napot kívánok, foglaljon helyet, hanem nem nyílt az ajtó, sikerült berobbannom egy hatalmas elánnal, és azt mondta, hogy na, ilyen egy igazi vörös nő, megérkezett. Tehát így indított. És elmondtam neki az egész történetet, hogy miken mentem keresztül, hogy hol tartunk, és ő azt mondta, hogy jaj, az a másik klinika, az béna, végre idejöttem a menőkhöz, majd ők, hogy mi sokkal jobbak vagyunk, és hogy rosszak az értékek, tehát ő is elmondta, hogy nagyon rosszak az értékek, de így mutatott a falra, hogy nézem meg ezeket a babákat. Rájuk is azt mondták, hogy nincs PETE sejt. Volt egy ilyen nagy fal, meg az asszisztens is kihívott, és a folyosón végigmutogatta a babákat, hogy majd ide kikerül a mi babánk is. Annyira más volt az emberség, meg a közeledés, hogy ott is azt éreztem, hogy végre jó helyen vagyok. Meg ugye ők kérdezték, hogy mi van a párommal, hogy hol vannak az ő leletei, és mondtam, hogy hát nincsen, hogy miért nincs. Nem tudtuk, hogy 50-50? Mondom, nálam 100% defekt van, ne nézzük még azt, hogy lehet, hogy ott is van. Mondom, először hozzuk helyre ezt, és mondta, hogy nem, az ő oldalát is már régóta kellett volna nézni, mert hogy lehet, hogy ott is valami nincs rendben. És ők végre ugye adtak időpontot, amit elszúrtunk, az első időpontot, és a másodikra, amikor mentünk, akkor kértek tőlem egy újabb teljes hormonpanelt, egy vérképet, hogy nézzünk egy frisset. És mondták, hogy a ciklus 3. napján kell majd mennem, és mentünk, és mondtam, hogy hát sajnálom, ne vegyék le a vért, mert nem jött meg. És akkor minek jöttem, meg hogy nem igaz felnőtt nő, hogy nem tudja kiszámolni, egy hány napos a ciklusa. Hát mondom, nem először borult fel most a gyógyszerek hatására, volt egy 70 napos kimaradás egyszer. Mondtam, megint felborult valószínű, majd jövök, ha megjött. És pont akkor is mentünk le a nyaralóba, és így számogattam, hogy megint hány napot maradt ki? Mondom, ez már a második ciklus, ami kimaradt, mert annyira nem számogattam, meg nem figyeltem, mondom, átcsinálok egy tesztet. És akkor még végig sem ment a 3 csepp, tehát még 1 cseppnél tartottam, még át se szívta magát a papírcsík, amikor kijött a 2 csík. És így néztem, mondom, de jó, mondom, rossz tesztet vettem. Tehát bennem rögtön az volt, hogy ez pozitív, tehát rossz a teszt.
Még utolsó nagy lendületet vesz a nyár, és verőfényben úszik az utca. Mindenhol kuncogó, andalgó párok, babákat tologató családok korzóznak. Anikónak fájdalmas ránézni a kerekedő pocakokra és a gőgicsélő csecsemőkre. Betérnek egy apró fagyizóba, hogy lehűtsék magukat. csendben kanalazzák az üveg pohárból a fagylaltot. Miután az utolsó falat is szétolvad a nyelvén, Anikó hirtelen mozdulattal belenyúl a táskájába, kiveszi a terhességi tesztet és leteszi az asztalra. Máté hosszan nézi a műanyag lapocskán a két csíkot. Aztán hirtelen felpattan és felüvölt. Atya úristen, ez igaz? Az egész fagyizó őket nézi. Anikó elveszi a tesztet, halkan szabadkozik, szerinte rossz ez a teszt, meg kell ismételni. De ekkor már a férfi a szomszédban lévő patika ajtajában kiabál, hogy vészhelyzet van, azonnal adjanak neki egy terhességi tesztet. Lélekszakadva, mint két óráról kilógott tini, kéz a kézben rohannak haza, hogy leellenőrizzék, jót mutatott-e a korábbi teszt. A WC mellett kuporogva már együtt nézik lélegzet visszafojtva, ahogy egyre erőteljesebben megint megjelenik a két kis rózsaszín csík.
Néztük a tesztet, mintha az lenne a baba, hogy a párom rakta ide meg oda, hova rakjuk, nem abban van a baba. Tehát így annyira így óvta, hogy most ezzel mi legyen. És akkor jött ez a dilemma, hogy most már kb. Másnap nem látszik. Mert tényleg így minden érzés így megváltozott, meg hát az első reggel főleg úgy keltem, hogy úristen, terhes vagyok. Hogy nem, most végre nem az volt az első gondolat, mint addig a hónapokon keresztül, hogy minden rossz, minden reménytelen. Ma még mit nem próbáltam meg, hanem hogy úristen, lehet, hogy sikerült. És akkor meg még az volt a nagy félsz, hogy ugye annyira alacsony volt a progeszteron, hogy maradjon meg ez a terhesség. Ez a félelem bennem volt, és akkor a párom vigasztalt ezzel, hogy ez egy nagyon nagy eredmény. Végre van egy pozitív tesztünk, és hogy erre is azt mondták, hogy lehetetlen, hogy ez a teszt ez az orvosok szerint nem lehetséges, mert nincs betegsejtem, és itt van. Ne foglalkozzak azzal, hogy azt mondták, hogy nem tud megmaradni sem, mert hogy ne a rosszra összpontosítsak, mert hogyha esetleg el is menne ez a baba, akkor is akkor áttörés, hogy sikerült, hogy innentől ez azt jelenti, hogy sikerülhet.
Rettentően fáradt. Úgy érzi, szabályosan szétszakad a teste, és annyira gyenge, hogy képtelen többet nyomni. Hol melege van, hol fázik. Máté nem tud jót mondani, vagy bármit is segíteni. Senkit nem akar maga körül, csak azt, hogy vége legyen. Még egyet, még egyet, már látom a fejét. Hallja a szülész hangját. Anikó görcsösen rámarkol a párja kezére, és utolsó erejével mindent belead. Majd egy apró baba nyöszörög a mellkasán. Ő pedig könnyek között elneveti magát.
Nagyon forrónak éreztem a babát ugye a testemre, így magamhoz fogtam, meg sírt, és ez a kb. Egy olyan érzés volt, hogy úristen, sikerült, és a következő gondolat, hogy együnk valamit, hogy három napja nem ettem. És mondtam a párnak, hogy hozz egy csokit. És amikor már így megettem a csokit, kicsit észhez tértem, és már ugye felöltöztették a babát, és visszahozták, akkor jött az, hogy úristen, de szép, és a miénk, hogy túl vagyunk ezen az egészen. És hogy minden egyéb mozzanat már a múlt.
Anikó hosszú hónapokig nem merte elhinni, hogy valóban összejött az, amire azt mondták, lehetetlen. Csak a 24. hét után kezdte el valóban magára engedni az érzést, hogy tényleg az ő gyermeke növekszik benne. A terhessége tele volt aggodalommal, a szülés pedig nem volt egyszerű. De túl minden viszontagságon, ma egy fél éves, egészséges gyermek édesanyja. Sőt, érkezik a kis tesó, akit ugyan terveztek a szülők, de azt ők sem gondolták, hogy ilyen hamar újra teherbe esik a visszafordíthatatlanul meddő nő. Anikó esete sokaknak reményt adhat. Ugyanakkor fontos tudni, hogy az esélyeket, a teherbeesés lehetőségét számos tényező befolyásolja. Ő maga sem tudja, hogy a brutális mennyiségű vitamin, a petevezeték elzáródás feloldása, a pszichés elengedés, a pozitívabb orvosi hozzáállás vagy a neuropressz hozta meg az áttörést. Abban viszont biztos, hogy a szavaknak súlya van. És nem lehet valakit úgy kezelni, hogy figyelmen kívül hagyják a pszichés aspektusokat. A saját tapasztalata alapján pedig azt tanácsolja a meddőséggel küzdőknek, hogy amíg a nullánál egy kicsivel is nagyobb az esély, addig nem szabad feladni.
Terveztem, hogy egy piszkos pelenkát behajítok a kapun, vagy az ablakon annak a klinikának, aki azt mondta, hogy visszafordíthatatlan meddő, de szívem szerint jó lett volna a nevét elkérni annak, aki mondta, és felnyitni a szemét, hogy mit tesz, hogy nekem is mit okozott, de,
de én túlléptem azon, amit mondott, de rengetegen nem lépnek túl. És egy ilyen ártó mondat, vagy felelőtlen mondat, vagy neki épp rossz napja volt, és fáradt, és ezért volt ilyen, hogy ilyet nem lehet, főleg aki az egészségügyben dolgozik egy ilyen osztályon, az nem teheti meg, hogy ennyire lelketlen. Rossz hírt nem közlünk telefonban, pláne nem így, pláne nem úgy, hogy nem is biztos benne.
Az Egyszellent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Farkas Ellina, a főszerkesztő Neyzer Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki első segélyszámot.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Beaton Podcast.